Tisztelt keresztelendő testvéreink, tisztelt gyülekezet! Most, hogy összejöttünk erre a keresztségre, és itt áll előttünk, illetve én mellettem a keresztelő medence, és rövidesen egy szertartásnak a tanúi lehetünk, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a jézusi tanítás szerint a keresztség nem puszta szertartás. Sőt, Jézus, amikor maga is alávetette magát a keresztségnek, talán sokak előtt ismert jelenet, hogy megjelent a Jordánnál keresztelő János előtt, és keresztelő János őt vissza akarta utasítani. Azt mondta neki, hogy nekem kellene te hozzád mennem, és te jössz én hozzám, hogy általam kereszteltessél meg. És amikor ott Jézus választ adott keresztelő Jánosnak, abban a mondatban van benne a keresztségnek a lényege és a tanításának a mélysége. Mert Jézus mit válaszolt? Engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Tehát Jézus a vízkeresztséget, a felnőttkori vízkeresztséget nem egyszerűen szertartásnak mondta, véletlenül sem. Ő azt mondta, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. A keresztség tehát igazság. Az igazság nagyon nagy kifejezés, sokszor a mi világunk nem ismeri használni, mert hát kinek az igazsága, vagy kinek van igaza, vagy kinek adjuk az igazságot. De Jézus csak így magában használta ezt a kifejezést, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezért most a mai keresztségünkön is vessük fel a kérdést, hogy mi igazság van ebben? Mi ebben az igazság? Hogy ide jön majd négy megkeresztelendő ember, jön a gyülekezet prédikátora, és alámeríti őket, majd felsegíti őket újra a vízből. Mi ebben az igazság? És ezért, akinél van Biblia, kérném, hogy lapozzuk fel Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének 2. fejezet 12. és 13. versét. Az apostolok nagyon sokszor beszéltek erről a keresztségnek a leghosszabb részletezése a római levél 6. fejezetében van, most én nem azt választottam, hanem a római levél 6. fejezete helyett a Kolossé levelet, amely nálam az Újszövetség 238. oldalán levő résznél kezdődik a felolvasott igehelyünk. Tehát a Kolossé levél 2. fejezet 12. és 13. versében így magyarázza Pál apostol. Eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból, és titeket, akik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ő vele, megbocsátván minden bűnötöket. Kedves gyülekezet, az apostolok, tehát Jézus tanítványai így magyarázták a keresztség igazságát. A keresztségben a következő nagy igazságok egyesülnek. Az életünk, ahogy a világra jövünk és kezdünk élni, tele van igazságtalansággal. Tele van rossz dologgal. Sokszor mi nem akarjuk a rosszat, sőt kifejezetten jót akarunk. De mégis, ha visszanézünk az életünkre, annyi igazságtalanság, annyi hamisság gyűlik ott össze, hogy azt mondja a keresztség első igazsága, hogy ezt temessük el. Itt a földi életünkben és élő formában ezt temessük el. Ez fejezi ki majd a keresztségnek az első része, hogy a keresztelendő beáll a vízbe, a prédikátor elmondja, hogy ő most az Atya, Fiú, Szentlélek nevében az ő hitének vallomására meg fogja keresztelni, és utána pedig lemeríti a vízbe. Ez kifejezi azt, hogy a múltunkat az Isten nélkül élt, és sokszor mondom, jó szándékkal élt, de ténylegesen rosszat rosszra halmozó múltunkat el kell temetni. Ennek véget kell vetni. Ezt el kell felejteni. És Isten erre lehetőséget ad, erre a cselekményre, ha mi valóban belátjuk azt, hogy régen mi, amikor éltünk még Isten tudomása nélkül, vagy Isten nélkül, miért volt annyi rossz az életünkben? Hiszen mondom, hogy sokszor mi nem akartuk a rosszat, kifejezetten jót akartunk. De aki a keresztségre felkészült, mint ti is, mert ugye a mi közösségünk komolyan veszi azt, hogy a keresztségre nem lehet egy hét alatt vagy egy hónap alatt felkészülni, hanem ha valaki döntést hoz arról, hogy ő Jézus Krisztussal szövetséget kíván kötni, hát akkor Jézus tanítása értelmében meg kell, hogy ismertessük vele a keresztény hitnek az alapjait. Jézus ezt így mondta, hogy elmenvén széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és azután kereszteljétek meg az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Tehát először tanítványokká kell tenni az embereket, és amikor az emberek bevallják ezt, és igényelik ezt, akkor lehet megkeresztelni őket. Tehát ti is, gondolom, több hónapon talán, vagy egy évig is eltart, van, amikor tovább is eltart egy keresztségre való felkészülés, és az emberben ott van a vágy, hogy én el akarom temetni a régi életemet, de miért? Azért, mert most rádöbbentem, mikor foglalkozni kezdtünk közösen az igével, az Isten szavával, hogy én olyan erőtelen ember vagyok. Én magam akkor is csak a rosszra vagyok képes, ha jót akarom. Ilyen nagy az emberi világban a baj, ilyen nagy az én életemben a baj. Hogy Pál apostol kimondja a Római Levél 7. fejezetében, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. Erre szoktuk azt mondani, hogy ha még az emberek akkor tennék a rosszat, amikor akarják a rosszat tenni, ezt még csak meg lehetne érteni, de hogy akkor is rosszat teszünk, amikor a jót akarjuk, hát ez szinte érthetetlen, felfoghatatlan. Ennyire gyengék vagyunk mi emberek. És ezért benneteket is biztos megtanítottak azok, akik átvették veletek a közös tanulmányt, hogy a keresztség nem az erősek döntése. Nem az fog megkeresztelkedni, aki nagyon erősnek érzi magát. Sok ember, kívülálló ember szemében, na hát ezek eljutottak ide, ezek már ilyen erősek, mint egy fogadalmat tesznek, hogy ezután majd jobban fognak élni, vagy helyesebben fognak élni. Ez teljesen hibás okoskodás. A keresztségre az az érett ember, aki látja már ezt a rettenetes gyengeségét. Aki látja azt, hogy magamban csak arra vagyok képes, hogy a jót akarom, de a rosszat teszem. És aki ezt belátja, és vágyakozik megoldás után, és elfogadja Jézus Krisztus felajánlását, hogy ő az erős, ő a világot teremtő, a megváltó Istenünk, nyújtja a kezét, hogy én segítelek neked. De tudod, mi volt a baj az eddig életedben? Nem ismertél, vagy nem fogadtad el a segítségemet? Az életben ez a nagy baj, hogy nem ismerjük a jó Istent, vagy úgy ismerjük, hogy tudjuk, hogy van, de nem állunk szóba vele komolyabban, nem fogadjuk el a segítségét. De most már, hogy rádöbbentél a gyengeségre, most már igényeled a segítségemet, ezért én azt kérem tőled, hogy az eddigi életedet temesd el, eltemettetvén ő vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztatta őt a halálból. Aki el tudja temetni a régi életét, aki rádöbbent a gyengeségére, annak lesz majd ereje, de nem magától. Ezért mondja itt a szövegünk, hogy akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által. Tehát a keresztség első igazság, hogy el kell temetni a régi életet. A második igazság, hogy fel kell támadni egy új életre, de az új életben nem a magad erejével kell járni. Nehogy becsapd magadat, hogy te már most keresztényé lettél, te már most ezt is tudod, azt is tudod, azt is kezded gyakorolni, amazt is, és úgy gondolod, hogy te most már képes vagy egy gyökeresen más életre. A keresztségnek a második igazsága az, hogy én Jézus nélkül semmire nem vagyok képes. Jézus olyan megindítóan szólt erről. Azt mondta Jézus, az én atyám a szőlőműves. Én vagyok a szőlőtő. Ti vagytok a szőlővesszők. Csodálatos nagy munkát végez a szőlőműves, mert hát az egész szőlőt ő tartja karban, ő dolgozik érte. Csodálatos ereje van a szőlőtőkének, hogy annyi hajtást tud kisarjaszt, és annyi mindent tud ellátni. De a szőlővesszőre mit mondott Jézus? Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hogy a szőlővesző nem tud a szőlőtőke nélkül és a szőlősgazda nélkül élni és gyümölcsöt hozni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki ezt tudatosítja, hogy Krisztus nélkül én semmi vagyok, hiába van már tudomásom is dolgokról, hiába vannak már új tapasztalataim is, de minden nap meg kell, hogy újuljon, mint a szőlőveszőnek is minden nap szívni kell a nedvet, az éltető táplálékot a szőlő tőkéből. És Jézus azt is mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Hogy nem csak így úgy, ahogy éljünk, nem csak úgy meglegyen a szőlővesző. Milyen az olyan szőlővesző látvány, hogy megvan, de nincs rajta fürt? Milyen az ő szőlővesző látvány, hogy megvan, csak egy fürt van rajta? Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bőséges életünk legyen, hogy bővölködjünk az életben. És ezért figyelmeztet a keresztség másik igazsága arra, amit itt így mond Pál apostol, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által. Remélem, kedves keresztvendő testvéreink, soha nem fogtok elfelejtkezni arról, hogy ti magatokban még harmadgyengék se vagytok. Semmik vagyunk. Csak Krisztus által lehetünk valakik. De ha Krisztus él bennünk, hogy a szőlőtőke áramoltatja tovább a nedvet a szőlőveszőbe, akkor nem csak akármilyen életet élhetünk, hanem akkor valóban Krisztus követői, valódi, igazi emberi életet élő emberek lehetünk. Ez a második nagy igazsága a keresztségnek. Az első igazság az, hogy el kell temetni a magabízó múltat, az önigazoló eddigi életet, és a második igazság az, hogy egy igazán igazzal feltámadni, és az ő erejébe vetett hit által egy más életet élni, de az ő folytonos erejének a kölcsönzésével. És nézzük meg, hogy mivel folytatódik Pál apostol okfejtése, és titeket, akik holtak voltatok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Kedves gyülekezet, a Biblia súlyos szavakat is használ, de ezek a súlyos szavak nem túlzó szavak. A Biblia azt mondja, hogy amíg a bűn vezetett bennünket, az a halál élete volt. Erre sokszor nem szoktunk gondolni. Az emberek úgy gondolják, hogy élnek, és közben a halál életét élik. A bűn, a törvényszegések, a magabízás, az önigazolások, ezek mind a halálnak az ismertető jelei. Isten ebből emelt ki bennünket, és milyen hatalmas kiváltságot biztosított a számunkra. Mi a keresztségnek a harmadik nagy tanítása és igazsága? Eltemetni a múltat, föltámadni Krisztussal együtt egy új életre. De Krisztus ebben a szertartásban, ami tehát több, mint szertartás, megbocsátja minden bűnötöket. Ez óriási dolog. Mert ha én most valakitől azt kérném, mondjuk magamtól, hogy emlékezzen vissza, hogy az életemben mi minden történt, legalább a nagyobb bűnöket soroljam fel és írjam fel. Már egyszer-kétszer megtörtént, hogy emberek figyelmeztettek, hogy 20-30 éve mi történt és mit mondtam, és tényleg rádöbbentem, hogy ez nem volt olyan kis dolog. De én már elfelejtettem. Már nem annak a tudatában élek. Ha ezt emberileg kellene megoldani, hát hogy tudnánk megoldani? Ki tudna Lajstromot vezetni arról, hogy milyen bűnöket követett el, akár a szeretteivel szemben is, a családtagokkal, a barátaival, a közvetlen környezetében. De a Jóisten ezt nem kéri. Azt mondja a Jóisten, hogy ha te döntést hoztál, hogy a régi életednek vége, hogy Krisztussal együtt akarsz élni, akkor én minden bűnödet eltörlöm. Minden bűnödet eltörlöm. Amire emlékezel, amire nem emlékezel, de ebben a magatartásban, ebben a döntésben benne van az, hogy te az egész régi életedre nemet mondtál, te ezt el akarod temetni. És ezért én az összes bűnödet megbocsátom. Csodálatosan mutatta meg ezt Jézus egy példázatában, amikor egy adós szolgáról beszélt, akinek óriási adóssága volt, 10 000 talentumnyi adóssága. Ez kifejezi a bűnök sokasságát, amivel mindannyian rendelkezünk. Sajnos a rossz dolgok vannak a birtokunkban. De ez az adós szolga rimánkodott, hogy majd előkeríti a tartozást, majd megadja. Hát ez megadhatatlan tartozás. 10 000 talentum, ez olyan, mintha nekünk azt mondaná valaki, hogy mondjuk 50 milliárd forinttal tartozunk valakinek. 10 élet nem lenne elég, hogy megadjuk. És akkor mit, hogyan folytatja Jézus a példázatát, hogy, az, hogy, hogy a király, az Úr megszánta ezt az embert. És azt mondta, hogy ő elengedi az egész tartozást. Úgy, ahogy van az egészet. Semmit nem igényel belőle. Se részletekbe, se kicsibe, se, az egészet elengedi. Milyen szép lenne, hogyha a példázat máshogy folytatódnék. Jézus azonban folytatta a példázatot, és talán ti értetek is, akik most kereséghez járultok, mert ne felejtsétek el, hogy egy megkeresztelkedett embernek milyennek kell lennie. Egy megkeresztelkedett embernek a Biblia nem írja elő a pontos hajviseletét, ruházatát, nyilván ennek is bizonyos értelemben meg kell változnia, de egy megkeresztelkedett ember szíve, ahova kell, hogy változzék és finomuljon, azt a példázatban benne van. Mert az a mi emberünk, akinek elengedte a 10 000 talentumnyi adósát, mit csinált az az ember? Kiment és a palotája lépcső során, az Úr palotája lépcső során találkozik egy adóssával, aki egy jelentéktelen összeggel tartozik neki, 100 dénárral. Az is rimánkodik, hogy megadja, az könnyebben elihető, sőt biztosan, hogy meg tudja adni, de ő kegyetlen, irgalmatlan, így mondja Jézus a példázatban, tehát nem véletlen, hogy se ez az erős szó, folytogatni kezdi. Hát előbb elengedtek neki 10 000 talentumot, ő meg folytogat 100 dénárért, mintha azt mondanám, hogy elengedtek nekem 50 milliárd forintot, én meg most 5000 forintért folytogatni kezdem a másik ember. Mit mond ez a példázat nekünk? Miben kell megváltozni az ember életének a keresség után, ami hitelesíti a ti döntéseteket, hogy ti valóban megalapozottan kötöttetek szövetséget az Úrral? A szívnek meg kell változni. Az irgalmatlan szívnek irgalmas szívé kell változni. Az irgalmatlan ember szíve helyébe, a kőszív helyébe, hogy mondja Ezékiel próféta, hús szív kell, hogy kerüljön. Ez most még nem látható. Ti beálltok ide a vízbe, kifejezitek a hiteteket és engedelmességeteket, hogyha Krisztus megkeresztelkedett, példát adván nekünk, mert ezzel egy igazságot akar szemléltetni, ti is követitek Krisztus útját, de hogyan is mondta Dávid az 51. Zsoltárban, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Hogy tiszta legyen a szívetek, hogy irgalmas szívetek legyen. A Biblia olyan világosan hirdeti példabeszédek könyvében, hogy amit az embernek leginkább kell kívánni, az irgalmasság az. Jézus a hegyi beszédben olyan világosan mondta, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És Pál apostol is azt mondja, hogy törekedjetek minden ember iránt a békességre és a szentségre, mert enélkül senki sem látja meg az Istent. Irgalmas szív, figyelmesek legyetek emberek iránt, járjátok körbe a problémáikat, ne csak a magatok szempontjából nézzetek egy emberi esetet, hanem helyezkedjetek bele más emberek helyzetébe, és 360 fokba járjátok körül az emberek problémáit, legyetek megértőek az emberek iránt, legyetek nem ítélkezők, vádaskodók, legyetek nagylelkűek, megbocsátásra készségesek, mint akiknek Isten minden bűnt megbocsátott. Ha nektek Isten megbocsátotta a 10 000 talentumot, akkor tudatosítsátok magatokban a hétköznapokban, ha bárki megsértene titeket, aminek mindannyian ki vagyunk téve, nem hívő emberek is, de hívő emberek talán még inkább, nektek rögtön és szívből meg kell bocsátani. Ne tulajdonítsátok más embereknek a bűnt, hanem mutassatok olyan magatartást, mint amiben hisztek, hogy más emberek is szembe fognak fordulni a bűnnel, sőt le is győzik a bűnt, ha Krisztust elfogadják. Kedves gyülekezet, micsoda nagy igazság ez, hogy egy összegben minden bűnünket valaki megbocsátja. Ha végignézzük az emberiség történelmét, Isten nélkül hányszor gondolkoztak ezen az emberek, hogy a múltat hogy lehet jóvá tenni. Én különösen szeretem a görög műveket, a görög tragédiákat. Ott mindegyikben arról van szó, hogy valaki valamilyen bűnt elkövetett, hát hogy lehet azt jóvá tenni. Aztán úgy teszik jóvá, hogy aki a bűnt elkövette, azon végrehajtják az ítéletet. Hát aki végrehajtja az ítéletet, az is bűnt követ, akkor azon is végrehajtják az ítéletet. Valaki megölte a férjét, hát akkor meg kell ölni a feleségét. aki megölte a feleségét, hát akkor meg kell ölni azt is, aki megölte. És a végén ki fog majd életbe maradni. Ugye ezen gondolkoztak, Aiszkülosz, Szofoklész nagy drámákat írtak el, hogy a bűnt, ki fogja rendezni a bűnt? Ki fogja tisztává tenni azt, ami tisztátalan? Majd nagy világvallás hívei mennek Mekkába, és ott le akarják tenni a bűneiket. Azért olyan fekete az a kába, ő azt mondják, hogy ott marad a szenny, a feketeség, így tesszük le. Hány és hány ember gondolkozott, és ma is gondolkozik ezen, de kedves gyülekezet, más megoldás nincsen. Egy valaki vette magára a bűneinket, egy valaki szenvedt el a bűneinkért a végső kárhozat tapasztalatát, egy valaki tud felébreszteni bennünket, és ez az egy valaki mondja azt, hogy engedj, így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ez a Jézus Krisztus mondta azt keresztelő Jánosnak, hogy engedj, belépek a vízbe, és akik engem követni fognak azokért, én példát mutatott, hogy nem egyszerűen egy szertartásról van szó, az élet legnagyobb döntéséről van szó. Eldöntöttem, hogy hátat akarok fordítani eddigi gondolataimnak, eddigi érzéseimnek, eddigi cselekedeteimnek. Eldöntöttem azt, hogy én nem a magam erőlködéséből akarok élni, hanem hitáltal Krisztus erejéből, és eldöntöttem azt, hogy én elfogadom Krisztusnak azt az áldozatát, ami a múltra nézve is minden bűnt megbocsát. De hogyha most majd újra bűnöket követtek el, ami sajnos sokszor megtörténik velünk a keresztségünk után is, hogy bűnökbe esünk vissza, akkor is bátorítson benneteket ez a tudat, hogyha Krisztushoz mentek, ugyanúgy érvényesíti a kegyelmet, ugyanúgy eltörli az igazán megbánt és bevallott bűnöket, megbocsátja, és az ítéletben majd véglegesen el is fogja törölni őket. Ezért mondom a kedves gyülekezetnek, a négy keresztrendő testvérünkön kívül, hogy most nem egyszerű szertartásnak a szemtanúi vagyunk. Ez egy nagyon nagy igazság. Én úgy gondolom, az életben talán a legnagyobb igazság. A legnagyobb igazság az, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Szükség van igazi, őszinte megtérésre. Szükség van az életnek új alapokra helyezésére. És ezt Jézus Krisztus ingyen, készségesen és szemrehányás nélkül vállalta és vállalja miértünk. Adja meg a jó Isten, hogy ez a mai nap ilyen emlék maradjon a keresztrendő testvéreinkben, de mindannyiunkban is, akik ezt végig szemléljük. És van ebben persze, hogy elmondtam ennek a bibliai tanításnak a körvonalait, van ebben persze egy drámai dolog is. Ugye a Bibliában Isten nem mondta a zsidóknak, hogy drámákat adjanak elő. Más nemzeteknél, a görögöknél nagy drámaköltészet volt. De annál nagyobb dráma, mint a zsidóknál volt az áldozati rendszer például, hogy egy bárányt meg kellett a saját kezükkel ölni, rátéve a kezüket a bárány fejére, és áthárítani a bűneiket, hát ennél nagyobb drámát nem lehet elképzelni. Az új szövetségben Isten két-három drámai cselekményt adott meg a számunkra, ilyen a keresztség, ilyen az úrvacsora, ilyen az úrvacsorában a lábmosás. Két-három olyan testi cselekmény is, ami drámai, valahogy drámai. Mert eltemetni a régi életet és föltámadni egy új életre, hadd kérdezzem meg, hogy van-e ennél nagyobb változás? Van-e ennél mélységesebb dráma, ami kifejezi azt, hogy az életben meg kell állni, nincs folytonosság az életben, hogy elindulunk a születésre, szép folytonosra, nem, az életben egyszer meg kell állni. Egyszer szembe kell fordulni az addig egész élettel és múlttal. Ez egy törésvonal, és egy új életet kell kezdeni. Adja meg a jó Isten mindannyiunk számára, hogy ne csak nézzük, hanem fel is fogjuk, ne csak felfogjuk, hanem a mi szívünkben is igent és áment tudjunk mondani ennek a cselekedetre, és ha mi még nem tettünk meg, akkor a magunk életére nézve is. Amen.